Kuka MC, Esri Csipi, vagy ahogy a legtöbben ismerik őket, Animal Cannibals.
Mit köszönhetnek Zambó Jimmynek? Mit gondolnak Krúbiról, és mit jelent az, hogy Gangsta Zoli megharapta őket?
Ez hamarosan mind kiderül, ugyanis ez a Rewind, a HVG popkulturális portrésorozata, amelyben olyan a 90-es években berobbant sztárok életútját veszük végig, akiket még ma is ugyanolyan sokan ismernek, mint korábban. Én Kovács Bálint vagyok.
Én pedig Csatlós Hanna. Tartsatok velünk!
Hát akkor köszöntünk titeket a stúdióban. Köszönjük,
hogy eljöttek. Nagyon szép a stúdió.
Sziasztok!
Mindig ilyen a stúdió, a politikus interjúknál is ugyanaz.
Mondjuk Animal Cannibals posztert nem látok, de még.
Igen, azért, mert ezt nem akartuk levenni otthon a falról.
Mert hát nagyon drágán árulják a jó fogásunk.
3D-be.
Meg igazából azért, hogyha még belemegyünk aztán, hogy már így gyomorra, hogy ezek 2000 utáni plakátok elsősorban, és minket 2000 után picikét azért a média azért hanyagolt. De ja, nem volt talán később,
igen,
jó?
Igen. De tudjátok, most a 90-es évek, meg a 2005-ig tartó időszakot találjuk fel, szóval...
Ez abszolút.
Szóval ilyen szempontból védhető a szettét.
Csodás, abszolút.
Meg hát mondom, drágán árulták az Animal Cannibals-es posztát.
Meg nem is adják a nagy rajongók, tehát ragaszkodnak két kézzel, két lábbal az összes plakátunkhoz.
Nekem van egy, amire 1 milliót fizettem, de úgy voltam vele, hogy a fölött azért már túlzás lenne.
Természetesen.
De bocs, ezt nem akartam.
De szép. Tehát egy teljesen jó egyébként a válogatás. Tehát egy mai napig őket hallgatjuk. Rengeteg Benefleket hallgatunk.
De meg Hamiltont itt mögöttem, ugye jól láttam?
Igen, meg Usher, de hát most volt a Super Bowl-on halftime show, tehát hát ugye igen, abszolút aktuális.
Aktuális. Igen. Belecsapunk.
Csináljuk.
Mielőtt elkezdtük megszervezni az interjút, vagy hát igazából elkezdtük szervezni, de még nem beszéltünk veletek, akkor én a Jós Istvánnal, a Magneoton vezérigazgatójával felvettem a kapcsolatot, hogy kicsit meséljen rólatok.
Egy 3-4 órát?
Ugye, egy 3-4 órát.
És rácsapta Annára a telefont.
Nagyon kedves volt egyébként, ugye a Magneotonnál vagytok ti már most már szerintem kb. 30 éve, tehát itt a hűséges előadói vagytok a Magneotonnak, és kérdeztem őt a 90-es évek időszakáról, meg arról, hogy akkoriban a hip-hopot így hogyan értékelték az emberek, vagy milyen benyomása volt a hallgatóknak a hip-hopról, a rapről, és akkor ő mondta, hogy akkoriban az volt a mondás, hogy az annyira amerikai műfaj, hogy ezt igazából nem is lehet magyarul csinálni, nem is érdemes neki fogni magyarul rappelni, ehhez képest jöttetek ti, és akkor megmutattátok, hogy de hát végül is ezt lehet csinálni magyarul is, és nem is akármilyen módon. És ugye azóta titeket tartanak igazából így a magyar hip-hop úttörőinek, vagy keresztapjának.
Kézifék behúz, pontosítsunk, vagy elfogadjuk ezt így.
Ez tök jó,
hogy nem csak a magyar.
Pontosíthatok. Igazából ezt akartam megkérdezni, hogy amikor, hogy fel tudnátok-e idézni, hogy mi volt ez a pillanat, amikor rátaláltatok ti a hip-hopra, hogyan találtatok rá, mi volt a benyomásotok, miért ez a műfaj ragadt meg benneteket?
Nem nagyon volt sok lehetőségünk gyerekkorunkban új zenék befogadására. Ugye az internet egyértelműen nem volt még, rádiót hallgattunk és televíziót néztünk. A televízió az úgy nézett ki, hogy hetente volt a Zenebuti című műsor, ahol 3 darab könnyűzenei dal mehetett le, hát abban nem nagyon volt rap, úgyhogy tévé az kukak, tévéből nem tudtunk táplálkozni, csak a rádió volt az, ami lehetett volna még ugye mindenféle zenéket hallgatni. Volt a kívánságműsor, a Gábor János a 2-től 5-ig hétfőnként volt poptarisznya Magnósodnak csütörtökön és vasárnap pedig ugye a délutáni órákban, de ott sem voltam repzene igazából. Aztán volt még a Komjáti Györgynek is rádiós műsora, de ott sem volt rep. Úgyhogy mi ott álltunk, és próbáltuk az új zenéket valahonnan beszerezni, és nem sikerült, és ekkor jött az a fantasztikus dolog, amit lakótelepnek hívnak, ott sokkal gyorsabban terjednek a pletykák, mint bármelyik kis faluban, mert hogy áthaladszanak a falakon keresztül, és ott...
A másodikon, amit hallgatnak, azt a 8-on én még élvezem.
Igen, úgyhogy gyakorlatilag ott sikerült nekünk elkapni az első ilyen típusú dalokat. Mindig emlegetjük, és szerintem állandóan csuklik Szabó Sanyi, aki járt ki Nyugat-Berlinbe valami oknál fogva, hogy már ilyen vállalkozó típusú volt akkor is, és ki lehetett menni ugye nyugatra, azzal a bizonyos sima útlevéllel és Nyugat-Berlinbe, és ott viszont tényleg voltak olyan zenék, amiket repzenének hívunk, és hozta be őket szép nagy csempészte be őket szép nagy táskákban, és aztán mi ezeket kértük tőle kölcsön, vagy kértük, hogy vegye föl nekünk kazettára, és aztán onnantól kezdve, hogy mondjam, tehát első hallásra volt ez szerelem, tehát az első az ugye ingyen van mindig, és a következő meg újra szoktunk, hogy a mai napig tart ez a függőség.
Meg hát sorra vettük azt, hogy mi az, amivel rendelkezünk, és hogy a lakótelepen ott a nagyházak elbírták a nagy parabola antennát, mert még azzal lehetett fogni a külföldi csatornákat, és akkor a Sky Channel, Super Channel, MTV, Music Television, ezek ott már láthatóak voltak a 80-as évek végén, és azért ennek nagyon örültünk, mert onnan láttuk, hogy hát ezek is ilyen lazacucban vannak, én is melegítőben vagyok, akkor ez már egy kapcsolódási pont. Ezek nem énekelnek, hanem beszélnek, nem értettük, hogy mit, mert nekünk oroszul kellett az iskolában még tanulni, kötelezően, úgyhogy nem értettük, de valahogy azért átjött az a fajta lazaság és az a fajta lehengerlő előadásmód, ami tetszett. Tehát egy fiatalnak azért, mi akkor voltunk 12-13-14 évesek, azért akkor az ember van a legnagyobb rajongási korszakában van, és úgy mindent meg akar kóstolni és meg akar enni, és ezzel abszolút tudtunk azonosulni, pláne, hogy még ugye ott volt hozzá a brékelés, ami egy teljesen új mozgáskultúra volt, és azért azt meg lehetett tanulni, és azzal már lehetett vagánykodni a lakótelepen, hogy hello, itt tudok egy hullámot, és akkor itt az üvegfal, de nincs is ott üvegfal. Tehát abból építkeztünk, amink nem volt. Tehát nem volt üvegünk, akkor eljátszottuk, hogy van üvegfal. Nem volt rendes ruhánk, akkor ezért a melegítő az egy jó viselet volt. Tehát egy abszolút belepasszott. Nem volt énekhangunk, de talán volt dumánk, ezért a rap az abszolút kézenfekvő volt, hogy ezt szerettük, ezt a stílust is, meg hogy ez a lüktetése, a lazassága, az tényleg átjött a képernyőn keresztül.
De és akkor menős ráncok voltatok a lakótelepen? Tehát hogy nem az volt, hogy kirögtek, hogy jaj, mit szórakozik a gyerek, hanem...
A lakótelepen a 8. kerületben pláne, ott háromféle srác létezett. Vagy a nagyon menő, akinek már volt a háromkerekű BMX-e, és mindenki így csodálta, meg krómozott, nem ezek voltunk.
Háromkerekű BMX?
Nem, három küllőjű. Három küllőjű,
szóval bocsánat.
Három
harmadik helyen.
Három
kerekű, az annyira
három
nem
küllő, meg volt az öt küllős is, de azok már kevésbé voltak.
Meg a hatkerekű BMX-es, azok igen, voltak a legjobbak, de ők a marsra jöttek.
Nyelvbotlás, de ott a keréken belül van a
küllő. De ezen lehet lovagolni még.
Igen. Voltak azok a fiúk, akik valahol ott középen voltak, akiket se nem vertek meg minden nap, de nem is voltak a legmenőbbek, szerintem mi ezek voltunk, és voltak hát azok, akiket minden nap elgyapáltak. Vagy fociba, vagy csak úgy az utcán, vagy úgy általában. Szerencsét, tehát ugye...
Nem voltunk mi, hogy menők a lakótelepen, az ezt akarja elmondani a 12 kerekű BMX mellett, és ez tényleg egy régi traumája, hogy nincsen. Hogyha valaki esetleg majd születésnapja nem sokan lesz, kukát meglepni egy 36 kerekű BMX-tel, akkor annak. Szóval nem voltunk mi lakótelepen sztárok, mi igazából mi egy úttörőházba jártunk el, ott bulisztunk kvázi, az volt egy ilyen, hívhatjuk közösségi házak is, bárminek, mert gyakorlatilag ott már úttörőséget nem oktattak, nem kellett pirosnak kendőben lennünk, hanem egy olyan hely volt, egy gyerekmegőrző volt, jobb volt, mint a suliban a napközi, meg jobb volt, mint mondjuk az utcán szipúzni a lépcső alatt, vagy mondjuk autókat feltörni. Mi elmentünk egy ilyen házba, ahol hozzánk hasonló fiatalok a 8. kerület minden pontjáról beözönlöttek, és akkor ott jó fej lányok meg srácok ott mindenféle játékot játszottak, alakultak zenekarok, és na ott azért mi nagy arcok voltunk.
Ott már jó helyre kerültünk.
Ott jó helyen voltunk, mert ott gyakorlatilag mi megtanultuk a nagyoktól, hogy kell többek között piálni, kajálni.
Csinálni, de nem az, hogy a közösségi élettel.
És aztán ezt adtuk tovább a fiataloknak, úgyhogy ez volt az egésznek.
De Kuka, te az előbb engem pontosítani akartál, amikor mondtam, hogy titeket úgy tartanak számon, hogy hazai rep úttörői, akkor ez nem teljesen így van.
Azért szerintem Magyarországon mindenki fényt kapott, amikor 1984-ben, azaz pont 40 évvel ezelőtt megjelent Fenyő Mikinek a Break lemeze, ami magyar volt, egy egész lemez, tehát nem csak egy dal, hanem az egész stílusnak, mert akkoriban még csak a break volt az, amit úgy mindenki, tehát azt nem tudtuk, hogy mi a hip-hop, meg mi a rap, a breakkel tudott mindenki azonosulni, és 84-ben gyakorlatilag ez ugye semmiből így egyszer csak lett, és ezzel nagyon sokan nem
is tudtak. Meg is bukott az
azért mondom, hogy nem is tudtak vele mit kezdeni akkoriban, viszont azért sok zenésznek felkeltette a figyelmét ez az előadásmód, a rappelés, és 85-től kezdve azért nagyon-nagyon sok zenekar, pop előadók is, mindenféle más műfajban tevékenykedő előadók is beleépítették a saját művészetükbe. Máté Péternek is a Régi út című dala, ami a halála után jelent meg, arról is van képfelvétel, ő is ott rappelni próbál abban a dalban.
És biztos, hogy Fenyő Miki után, ugye?
85-ös.
Hát, de hogy ő itt lett.
Nem, csak hogy benne volt akkor a kor levegőjében ez, tehát már 85-ben benne volt, és ahhoz képest, hogy még nekünk utána 95-ben jelent meg a lemezünk 10 évvel később, tehát hogy azért Ami
én elfogadom, hanem akkor szerintem mi voltunk az úttörői ennek a dolognak, mert hogy mi voltunk az első olyan zenekar, aki gyakorlatilag ezt a rap dolgot, ezt nem csak úgy használta, mint egy kifejezési formát, hanem maga a tartalom is egy picit hasonlított arra, ami az egész műfajnak a mondani valója. A többiek egyébként, akik korábban előttük voltak, azok csak sima dalszövegeket mondtak el ütemre, ritmusra. Kivétel mondjuk a Geszti, aki szintén ugye megelőzött minket
ott van mögötted
néhány évvel. Ő viszont meg nagyon ráépítette az egész gondolatvilágát arra, hogy a rímei mutatták meg, hogy miről fog szólni egy dal általában. Legalábbis nekem az jött mindig ki, hogy nem volt egy konkrét mondani valója a dalok többségének, hanem ahogy kijött a rím, arra felement a dalnak az íve. Én nagy mondani valót nem fedeztem fel benne, de egyébként ettől függetlenül mi tiszteltük, és a mai napig is tiszteljük az önmunkásságát, mert az a fajta dolog, amit ő csinált, az igenis egy tök jó mainstream rap dolog volt.
Maradjunk annyiban, hogy ezután sokkal nyitottabbak lettek a kiadók is akár, mert hogy a Repülők sikerét azért mindenki szerette volna még gazdaságilag is meglovagolni, és ugye 2 év után, 3 év után abba hagyta a Repülők, tehát azt már tudták, hogy annak vége lesz, hogy valami kellett, és úgy lehet, hogy ez volt, ami jókor, jó helyen szerencsénk egyébként.
És mondtátok ezt, hogy jobb volt a közösségi házba, vagy úttörő házba járni, mint a kocsikat feltörni, megszitúzni, amitől nagyon jó srácoknak hangzatok, de hogyha tök őszintek vagytok, akkor mi volt azért a legmeredekebb, amiben ott a lakótelepen ti is benne voltatok?
Hát mi a Beastie Boys után szabadon törögettük le az autókról a Volkswagen jeleket, aztán utána a Merci jeleket is.
De az csak a ninja korszak miatt, mert ugye kellett dobó csillag valahonnan, és hát honnan lenne, mint a Merci jel, az kihegyezve tökéletesen megfelel.
Meg például volt olyan, hogy a kukának megtetszett valami mondjuk egy lemezboltba, hazavitte meghallgatni, és lehet, hogy nem vitte vissza, és elfetette kifizetni. De
ez nem kölcsönző volt?
Igen, de az valószínűleg azért, mert neki volt egy diszlexiája.
Könyvtárban mindent haza lehetett vinni és visszavinni, csak lemezboltból elfelejtett.
De igazából ezek tényleg ilyen minimális tételek, és igazából az a jó, hogy egy-két ismerősünk, osztálytársunk, iskolatársunk azért nagyobb a játszottás, és ők le is buktak, és láttuk, hogy mi a következménye, és nekünk ez egy nagyon jó kis példa volt, hogy na, az az út is van, lehet csinálni azt is, de az lehet, hogy nem a mi útunk. Úgyhogy inkább szerintem mi viszonylag korán ezt a kamaszkori kleptomániát ezt elengedtük. Mert szerintem azért ebbe úgy minden gyerek beleesik, vagy nem tudom, a többsége, hogy valami megtetszik, nincs rá pénzem is elvezem. Legalábbis a mi korunkban tényleg semmire nem volt pénzünk, úgyhogy és sok minden megtetszett nekünk.
Magyarul egyébként testközelből tapasztalhattuk azt meg, hogy milyen fajta csibészségekig lehet elmenni, és az már saját döntésünk volt, hogy mi az, amit még bevállalunk, és mi az, amit nem.
Igazából azért pedzegetjük ezt, mert ugye most ezt tisztázzuk, a Szigony utcai lakótelepről van szó, a 8. kerületben. Ugye azért vannak számaitok, akár a Józsefváros is ilyen, meg a gettó gyerekek, ahol azért leírjátok, vagy lefestitek, hogy ez az elég kemény környék is lehetett. Tehát, hogy nekem a könyvetekből is, ami 2021-ben jelent meg, az derül ki, hogy amúgy tök szívesen emlékeztek vissza erre az időszakra, de azért annak voltak nagyon mély, sötét sztoriai is annak a kerületnek, és igazából tulajdonképpen az fogalmazódott meg bennünk kérdésként, hogy a tizenétekben mindig van egy pozitív töltet, még akkor is, hogyha esetleg keményebb bűnözésről repeltek akár adott esetben. De miért nem lehet mondjuk a tizenétek ennél fogva, hogy egy ilyen környéken nőttetek föl, egy még sötétebb és kicsit ilyen gengszteresebb, vulgárisabb, ez biztos már megkaptátok mástól is ezt a kérdést.
Mert
annyira adná magát, hogyha egy ilyen környéken nő fel az ember.
A gangster rap az egy olyan műfaj, ami egy ilyen többségben kitalált valami, egy ilyen
fikció.
Egy ilyen fikció, és mindig erre szoktak hivatkozni, amikor elkezdenek mutatni a gangster rap-re, hogy hát srácok, ha ilyen szöveget mondtok a nők alázásától kezdve a drog használaton át az erőszakos cselekedetekig, akkor a gyerekek is ezt fogják csinálni, és erre mindig az a válasz a gangsterrepeltek. Hát a filmekben is ez van, mi csak ezt kitaláljuk, ez egy fikció. Viszont amiket mi repelünk el, azok az első betűt az utolsóig igazak. Tehát az újságírók is, meg az emberek is, mindenki szeret, meg a művészek pláne imádnak színezni. Egy picikét jobban kicsúcsosítani akár a sötétebb árnyalatait egy-egy dolognak. Mi meg próbálunk a földön maradni, hogy oké, lehet, hogy valakinek ellopták a láncát a buszon, de hát ettől függetlenül úgyse szólt senki, akkor ez így van jól, vagy nincs jól, legközelebb nem kell felvenni az aranyláncot a villamosra.
Azért van nálunk is fikció, nyugi.
Hát persze, de az, ami
egy telefonelőszörny, okay, nem volt gyerekkorunkban. Okay.
Viszont ami az utcáról szól, kvázi ezek az utcai rappek, ezekben nincsen túl sok színes ceruza, amit rappeltünk, hogy nekem a baseballsakat vették el, Kuka meg gyakorlatilag napi szinten, ahogy ment haza a Rákóczi tér környékén, látta a zsebeseket dolgozni munka közben. Ezek megtörtént dolgok, és egyébként mondhatnám azt, hogy sok minden nem változott, de azért valamennyi változott, de nagyon sok minden egyébként, ami megvolt 30 évvel ezelőtt, az még mai napig is megvan.
Én visszakanyarodnék oda, hogyha az ember tudja a játékszabályokat, és tudja, hogy van ez a sötétebbik oldal is, akkor van egy döntése, hogy oda akar tartozni, vagy nem. Mi tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy elmondhatjuk, hogy volt gyerekszobánk, tehát hogy minket nem az utca nevelt fel, és nem csak az ottani törvények voltak ránk érvényesek, hanem azért otthonról hoztunk egy olyan hátországot, egy olyan szociális érzékenységet, egy olyan nem tudom, intellektust, ami nekünk segített dönteni abban, hogy azért lehet ezt jól is csinálni, és jól is látni, tehát hogy azért a fény...
Hívhatjuk józan paraszt észnek.
Igen, ez meg a másik fele, tehát hogy nem muszáj asszimilálódni a sötétség felé, ha az otthon az orrad előtt.
És most ez lehet, hogy hülyén fog hangzani, de ha már a gangsterre felmerült, ez nem okozott problémát, hogy volt gyerekszobátok? Tehát nem volt olyan, hogy a srácok miért nem vagytok keményebbek, te még izélek, és szúrtál senkit, akkor mit tudsz?
De, tehát a kőkemény ortodox hiphopperek a mai napig úgy vannak vele, hogy az Animal Cannibals jó, technikailag, de tartalmilag ez olyan langyos víz, ez nem mozgat meg, mert nem elég vulgáris, nem elég polgárpukkasztó, nem elég vad, hanem csak úgy van, és csak szórakoztat. Mert hogy azért tegyük szívünkre a kezünket, szórakoztatás az elsődleges szerintem üzenet, amit mi ketten szeretünk csinálni, és ha már a szórakoztató iparban vagyunk benne, akkor nekünk kutya kötelességünk, és az ember nem mindig azért megy el a moziba, meg nem mindig azért vesz elő egy könyvet, mert sírni akar, keseregni akar, szörnyűködni akar, hanem egyszerűen szórakozni akar.
Szerintem a popbiznis is egy olyan dolog lett, mint a híradó, és a híradó az a fontos, hogyha éppen neki megy, elgázolta, leszúrta, a drogfogás, tehát az olyan dolgok, amik az embernek a sima életétől messze van. És én mindig a híradó végét várom, hogyha néha megnézem a híradót, amikor a kis, megszületett a kis panda, vagy a kis rókakölyök, az albino rókakölyök, és akkor mi nagyjából ezeket szeretjük, ezeket a részét a világnak, és ezeket fókuszálunk, de azt el kell ismerni, hogy az emberiség, és akkor most tényleg ki lehet nyugodtan tenni a határokat, arra fogékony, amikor valami vér folyik, vagy valami olyan dolog történik, ami a megszokottól nagyon-nagyon messze áll. És gyakorlatilag a gangster rap is egy hasonló műfaj, amiben persze vannak abszolút igaz történetek is, de azért egy picike színes ceruza azért előkerül mindig.
És nagyjából majdnem napra pontosan 30 éve jelent meg veletek az első interjú, máig fenn van a YouTube-on, illetve már fenn van a YouTube-on, ahol két ilyen egyébként kicsit zavarban lévő gimnazista srác, még egy kicsit reppeltetek is a kamera előtt, és akkor ilyen nagyon amatőr interjú, honnan miért csináljátok ezt, mit tudom én. Na és ott van egy vicces mondat, vicces így 30 év távlatából, nem olyan értelemben.
Biztos, hogy Kuka mondta.
Biztos. Hogy egy-két év van benne, ebben az egészben?
És hogy ez egy ilyen mellékes szórakozás lesz.
De hogy na, mi az igazi bizniszed, akkor mondd, miből lesz? Most valljál szint, légy szíves,
nav is nézi. A fókazsi, az nagyon, és gyűjtöm.
Termeled. Percebe váltod, és akkor...
Akkoriban a mi 80-as évekbeli való szocializálódásunkban ez benne volt, hogy a felnőttektől is folyamatosan azt kaptuk, hogy legyen egy szakmád, tehát legyen papírod, úgyhogy ezért aki a hobbiának élt, az egy ilyen semmibe vett valami volt, tehát mi az, hogy hobbi, meg a zenélés, az meg pláne még zenélgetsz, tehát hogy ez egy ilyen lekicsinyítő megfogalmazás volt mindig is.
Mai napig is így van különben.
Így van, ezért mondom, hogy ezért, ez már akkor is így volt, de hogy legyen egy szakmád, ami egy hivatás, és gyakorlatilag, ha el tudsz helyezkedni, akkor, ha is jó állásod van egy jó cégnél, akkor életed végéig nyugdíjig ott te megvagy. Tehát, hogy ez volt az elsőleges cél, ezt nevelték belénk, meg ez volt a minta, amit mi láttunk. És mi valahogy egyébként így álltunk hozzá ehhez a zenélgetéshez is, hogy amikor viszont elkezdtük tényleg komolyan menni, és már nem csak a délutáni hobbi volt, hanem hogy akkor játszunk olyat, hogy ezt tényleg elvisszük egy lemezboltba, sokszorosítva a kazettáinkat, hát ha megveszi valaki, bakker, megvették, akkor csináljunk még kazettát. Ez minket is ösztönzött, és így mentünk előre, és el lehet vinni ezt egy lemezkiadóhoz, akkor miért ne vigyük el egy lemezkiadóhoz. És akkor ez is lett. És valahogy tényleg tudat alatt is ez egy ilyen hivatás tudattá így kicsúcsosodott, hogy
ez... Életünk végéig elő, akár egy bősz lesz egyébként, ez erre akar kiukadni a Kuka.
Tehát tényleg akkor még a hobbi volt, amikor ezt az első interjúnkat adtuk, tehát gyakorlatilag elmentünk az legközelebbi romos házig, és egy ilyen külvárosi tévének a
Korvin kis
riporter. Igen, tehát hogy ott beszélgettünk, nekünk ez akkor is jó volt, de hát az első televíziós interjúnk, ami tényleg már nagy tévében ment el, az még úgy volt, hogy a Ricsi az kapott táviratot, hogy mikor, hol legyünk, tehát hogy még akkor ilyen volt szintű volt a kommunikáció, nem az, hogy mobiltelefon, meg megbeszéljük, meg ott lesztek, írtak, hogy ekkor és ekkor legyünk itt, és mi megmentünk oda, hogy akkor majd biztos jó lesz.
És van egy ominózus pillanat, amikor besétáltok a Magneuton kiadóba, mert úgy gondoljátok, hogy nektek ott a helyetek, beviszitek a kazettátokat, saját kézzel készített borítóval.
A kazettát is otthon vettétek fel lakásban.
Így van.
Igen, bementek, Jós Istvánnal találkoztok személyesen, és
Pásztor Lászlóval.
És Pásztor Lászlóval is találkoztatok?
Igen.
Ja, oké. Okay. Bementek hozzájuk, és azt hiszem, hogy a Jós István mesélte ezt, meg ti is írjátok a könyvben, hogy fogjátok magatokat, és leszettek egy aranylemezt a falról, és azt mondjátok, hogy az igazából a ti aranylemezeteknek a helye honnan volt, meg ez a magabiztosság bennetek.
Már egyszerű, mert hogy annak idején az összes lemezkiadót végigjártuk. Tehát amit lehetett, mi saját erőből szerintem elértük. Mi 90-től kezdve, 95-ig minden évben kiadtunk egy ilyen saját kazettát, 60 perc saját zene, az több mint 100 dal, mert volt, ami nem is fért fel. Volt már 100 dalunk. Már minden lemezkiadóban voltunk, és csak a Magnautóban nem voltunk még. És akkor már úgy éreztük, hogy tényleg csináltunk egy koncertet, és eljött rá 200 ember, éreztük, hogy na, nekünk most már mindent lehet.
Az pecsás koncert volt.
Így van. És valahogy úgy sütött a nap ránk akkor, hogy azt mondtuk, hogy figyelj, nincs vesztenivalónk. Vagy megyünk és határozottak vagyunk, és elhitetjük másokkal is, hogy amit mi csinálunk, az nagyon jó dolog. Vagy beülünk egy székbe, és akkor azt mondjuk, hogy és hát az előbbi szerintem ez bejött, vagy ez volt.
Nem volt tétje már.
Igen.
Azt tegyük hozzá, hogy ez egy Zámbó Jimmy lemez volt, amit leemeltek.
Nem nagyon figyeltük, hogy mi volt, azt sem tudtuk, ki az Zámbó Jimmy igazából. Szerintem mi 97-ben tudatosodunk bennünk, hogy a Zámbó Jimmyvel mi egy lemez kiadóba vagyunk, mert nem nagyon tudtuk, ki az Zámbó Jimmy, és elkerült a figyelmünket.
Az is úgy derült ki egyébként, hogy éppen elfogyott a dedikáló kártyánk, és nem volt dedikáló kártyánk, amivel ugye fellépés után, hogy akkor még...
Ezt a lemezkiadó gyártatta azt is.
Ezt a lemezkiadó gyártotta, és elfogyott, és bementünk éppen valamikor tárgyalni valamelyik alkalommal, és ott láttunk meg Zámbó Jimmy dedikáló kártyát, amire nem volt ráírva, hogy Zámbó Jimmy, csak a fotó volt ott, úgyhogy abból egy nagy köteget elvittünk, és egy fél éven keresztül szerintem Zámbó Jimmy képre dedikáltunk, mert hogy annak is örültek. Tehát az aláírás volt a fontos, akkor nem mindegy, hogy mire, úgyhogy
ezt megcsináltuk. Papírban.
Meg, hogy a Zámbó Jimmy csinált akkora gazdasági sikereket, hogy a kiadónk mert hazárdírozni, és belefetszölni akár belénk is pénzt, hogy megnézzék. Belénk is úgy irattak egyébként alá szerződést, hogy a takarítónő kislemezt kiadják, és ha az sikeres lesz, akkor lesz lemezünk. Tehát, hogy egy ilyen óvatos...
Nagyon sokat köszönhetünk mi Zámbó Jimmynek ilyen szempontból, tehát meg nem csak Zámbó Jimmynek, az Eddának is sokat köszönhetünk, meg a Tipi Tapi Dínónak.
Mi a 100 amit szem... ők kaptak meg jogdíjként, abból mi végig el vagyunk.
Bocsánat, a Tipi Tapi az a Dolly-ról, a 100 foknak a nagy hohó horgász például, hogy nem tudom, a
Pafavűvös
Sárkány, vagy a Túró Rudi, vagy tehát ezeknek a slágerek nagyon sokat köszönhetünk, mert abból a bevételből lemezkedő itt a hátunk mögött is látható, meg ott is látható előadókkal tudott kísérletezni, kiadta lemezüket. Hát ugye szerintem 10-ből egy jött általában be, tehát azért nem volt olyan, hát rossz arány, jó arány, de nem volt egyértelmű a siker, az biztos.
És most már ez nyilván tök evidens, sem mondjátok ti is, meg tényleg tök evidens, hogy a takarítónő volt az, ami mindent megcsinált. Ezt már akkor lehetett tudni, tehát amikor megírtátok ezt a számot, akkor rögtön tudtátok, hogy na.
Mi 8 dalt vittünk be nekik első körben, a 8 dalból erre bögtek rá, hogy ez szerintük ebből lehet valami.
De miért tudott ekkor ez a takarítónő? Ezt meg tudtátok fejteni utólag?
Szerintem ez olyan mint most bármilyen külföldi, a magyar slágernek a sikerét elemezgetni. Nincs rá recept, mert ha lenne rá egy recept valakinek egy titkos páncélszekrénybe, akkor mindenki azt az embert hívogatná is. De nincs ilyen, mert hogy szerintem itt 100 összetevőtől függ, hogy éppen az, hogy milyen a dala, milyen a szöveg, szerintem az még az utolsó közötti dolgoknál van. Inkább fontos a hangszerelés, hogy valami beragadjon, vagy fontos az,
dallamtapadás, hogy,
hogy hol látod meg, hogy ki hallgatja. Tehát ilyen, szerintem ezzel mi a dolgoktól függ, hogy miből lesz egy sláger. Nincs a recept, nem tudjuk.
Szerintem gyakorlatilag mi voltunk az akkori zenei életen a Cindy Crawford szépségpötty, meg a Madonnának a szépségpöttye, mert hogy a nő
a
takarító, tehát ez a két tés megnyomás, nyelvtanilag vagy a hangzásban nem biztos, hogy jó, tökéletes, viszont úgy beleül ez a hiba a füledbe, hogy nem tudod onnan kitörölni, pont ugyanúgy, ahogy a Józsefváros is Y-nal írva, hogy a jó, az ugye tartozott így hozzánk, de ez egy olyan kis figyelemfelkeltő, lehet, hogy ez a marketing fogása egyébként a dalnak, hogy van benne annyi szépséghiba, meg báj egyébként, hogy se nem bánt, a takarítónők nem tudták eldönteni sokáig, hogy ez most őket bántja, vagy magasztalja. Tehát, hogy ez most jó nekik, vagy rossz nekik, és így ők se tudták el. Viszont mindenki mindenhol találkozik takarítónővel, tehát, hogy egyből tud asszociálni, és egyből tudott kapcsolni, és ez a fajta kapcsolás meg nekünk kedvezett. Tehát, hogy egyébként ez egy jó dolog.
Az volt bármikor, hogy megbántátok, és akkor itt is a mögöttetek lévő tancsapdára is tudok asszociálni, hogy azért alapvetően mégiscsak egy ilyen poénnak szánt kiindulásatok volt, ugye a név sem vehető azért nagyon-nagyon komolyan, mondjuk a kuka név sem annyira, de Csipi azt talán
az egy komolyabb,
az uras, úrias. Ripicsi. De hogy meg a takarítónő sem azért a legmélyebb összefüggéseit fejtegeti az életnek. Tehát, hogy ez volt, hogy azt mondtátok, hogy így bakker, lehet, hogy jobb lett volna valami komolyabban indulni.
De ezek vagyunk mi, tehát ja. Hogy igazából mi, nekünk az sokkal fontosabb volt, hogy önazonosok legyünk, tehát hogy olyan dalokat adjunk elő, meg olyan dalokat írjunk, ami a mi fejünkből pattan ki, meg a mi gondolataink. Nagyon sok ember esik bele a hibába, és most a plakátokra is tudják mutogatni, hogy nem saját maguk írják a dalok szövegét, nem feltétlenül olyasmikről énekelnek, vagy rappelnek, amik velük megtörténtek, meg amik hozzájuk közel állnak, de mondjuk sikeresek vele ettől függetlenül. Mi valahogy nem vagyunk ilyen szempontból jó színészek, tehát mi nagyon nehezen tudnánk eljátszani azt, hogy mondjuk akár egy ilyen értelmiségi bölcsész repet adnánk elő, vagy egy gangster repet 3-4 tetoválással, meg csúnya nézéssel. Mi valahogy próbáljuk mindig az életnek egyébként is a jó, meg a szép, meg a vidámod látni, úgyhogy szerintem a dalainkból ez lejön, attól függetlenül persze, hogy azért vannak olyan dolog, ahol elkezdünk okoskodni, vagy próbálunk az eddigi élettapasztalatainkból néhány morzsát átadni a kedves hallgatóknak.
Van egyébként tudatosság, meg volt tudatosság az első lemez megjelenésénél is, pont azért, hogy ha már a takarítónővel kezdtünk, akkor mutassuk meg más arcunkat is, nehogy egy skatujába rakjanak minket bele, hogy ne az legyen, hogy a repülők után jön egy újabb vicces formáció, aki megint valami újabb próbálkozik. Épp ezért volt a második dal az Ülünk a vonaton, amitől még válveregetést is kaptunk a 100 fok Celsiustól, ha már megemlítettük őket, hogy hangszeres zenével adtuk elő a repet, tehát nem csak egy ilyen szintetizátor hangzás jött, hanem hogy hangszereket is használtunk, ez nekik már tetszett és pozitív volt, meg az is egy jó üzenet volt, hogy annak idején mindenki lógott és vonattal járt még a Balatonra, mert még az M7-es is használhatatlan volt, nem az, hogy autónk se volt, úgy egyébként is. Utána jött a Józsefváros harmadik dalként, hogy akkor egyfajta lokálpatriotizmust és azt a fajta hip-hopot is belevigyük, ami az utcaságot hozza ebbe az egészbe, és negyedikként pedig egyfajta ilyen tudatos szerepvállalás, a Ne menj, ha hív a lány, egyfajta üzenet, hogy a HIV vírus itt van közöttünk, és hogy egy picike mértéktartás az mértékletesség.
Akkor Covidja.
Igen, akkor Covidja az akkor megvolt, hogy ezt a négy arcunkat már az első lemezünkön igyekeztünk megmutatni, hogy akkor lehet válogatni, van ilyen is, olyan is, amolyan is, és volt olyan időszak, amikor például tudatosan mellőztük a Takarítónő című dalt fellépéseken, pontosan azért, hogy más dalainkat is megismerjék, és más dalainkat is kapjanak akkora teret. Működött az is, de aztán eljött a rap tér, és visszatapsolták a takarítónőt, úgyhogy azóta is benne van a repertoárban.
Itt elkaptam azt, amikor mondtad, Ricsi P, a hiteles előadó művészek kapcsán említetted, hogy azért kérdéses, hogy ki mennyire hiteles, vagy ki mennyire volt akkoriban is hiteles, és muszáj rákérdeznünk arra, hogy látszólag volt egy konfliktus köztetek a 90-es években a Kartell és köztetek, és muszáj megkérdeznünk, hogy ez egy valódi, igazi, hiteles konfliktus volt, vagy sem, mert hogy a
Gangsta
írt is egy Animal Cannibals ellenes számot, amit a Bálint tud is írni.
Felolvassuk belőle, mert egész dalt olyan jó lenne felolvasni, de kicsit hosszú, de az eleje az intro, ugye úgy hangzik, majd kisipolják a kedves vágók. Ez a Józsefváros, ez nem a te tanyád, felnevelt csak téged a telibe vert anyád. Kuka MC, kibaszott Ricsi P. Higgyétek el, nem érdemes velünk kikezdeni. Nagy a pofátok, de vesztésre álltok. meg lesztek baszva. Erre sokat nem várok. Sok ezután kezdődött, mint 4 perc nagyjából.
Ogli G, azért mondjuk Tyson, el, Ogli G és Tysonnak az a...
TKO-s bevezetés.
Igen, és azt szeretném, az Olék Dopmannel közösen, akik szintén még rengeteg nagyon, nagyon szép sort írtak.
Ugye, múzsát lettünk.
Billy Fejlős.
Egy gangsternek
az a dolga, hogy gyűlöljön, utáljon valakit, harcoljon valaki ellen, fenyegessen, és állandóan konfliktusban legyen, akár rendőrökkel, akár más gengekkel. Mi egy másik geng voltunk, akiknek viszont semmi olyan nem volt az Zoliékkal soha életünkbe, de ez olyan, visszakanyarodok a filmekhez, tehát ott is az van, hogy egy negatív hősnek mindig úgy kell viselkednie, hogy mindig rosszul kell viselkednie. Most egy gangster ez egy negatív hős, ő mindig rosszul viselkedik. Ha nem írtak volna rólunk dalt, na az lett volna a hiba.
Ők nem tartottak benneteket, legalábbis a dalszöveg szintjén hitelesnek. Ti hitelesnek tartottátok azt, amit ők csinálnak, vagy ezt is egy ilyen nagyon megjátszott dolognak érzékeltétek ugyancsak?
Mi nagyon örültünk, amikor 1995-ben egy fél évvel később az ő lemezük is megjelent, hogy nem csak mi vagyunk a terítéken, és megjelent a másik pólus is, hogy nem csak a vidám oldal van, hanem a másik oldal is.
Mert mi szeretjük a gangsterepet is, tehát azért az
nincs ezzel gond, csak mi nem érezzük magunkénak. Tehát mi hallgatni szeretjük, csak nem azt mondjuk, hogy ebbe bele tudunk állni, mert ezek mi vagyunk, nem vagyunk mi.
Tehát, annyira szeretjük őket, hogy elírtuk a második videóklipükbe a gangsterepet.
Az ülünk a vonatomban, ott benne vannak, mert volt egy olyan ominózus kétekintő két sor, ami pont rájuk illet, és ott képileg tökéletesen meg lehetett őket jeleníteni, és egyfajta barátságot akartunk mutatni. Majd a 13. kerületi rapper bejön a 8. kerületbe forgatni, bum a fejbe címmel, és ott a Mátyás téren és környéken leforgatják ezt a videoklipet, ahova nem hívnak el minket 8. kerületieket. Hát ezen úgy felment bennünk a pumpa, nem ment.
Így az ütőre így leállátszott.
Saját döntésük, hogy tényleg nem fájt. Tehát ugye nem ebből született az egész. Volt nekünk 98-ban egy Mindenki című dalunk, amiben elhívtunk nagyon sok rappert, és próbáltuk ezt az underground szcénát megszólítani, és mi úgy gondoltuk, hogy abból a körből nekünk bőven elég lesz a Dope Man Laci, mert őt ismertük gyerekkora óta, meg hogy ő egy tök jó színfolt, hogy ott van. És ő azt akarta berepelni, meg bele is repelni, hogy nincs itt a Tesson Gangsta Döglét Zoli. Tehát benne is van a dalban, elhangzik, megjelenik. És akkor egy újságíró egy interjúban kicsit kikarakírozva egy a mondatainkat gyakorlatilag visszájtszított, ami eljutott hozzájuk, mert akkoriban még csak újságból, nem internetről, meg nem telefonon kaptuk az információkat, és hát ő egyből megihlette őket, hogy akkor erre reagálni kell. Jön az egész fal?
Olyanokat mondasz, hogy lejön a fal a plakát.
Ezt már nem bírták. Viszont abbra nem válaszoltatok, és szerintem most már ennyi idő után talán el lehet árulni a műhelytitkokat, hogy konkrétan hogy nézett ki. Mert én őszintén szóval, hogy felnőtt fejjel visszagondolva, kb. Ezt úgy képzelem el, hogy a Gangsta Zoli odalent hozzátok röhögve, hogy na haver, lesz majd egy jó pofa a szám rólatok.
Előtte nem szóltak, utána, amikor dal kijött, a lemezt meghallgattuk, de rá egy-két hétet találkoztunk egy...
Nem, még a lemez megjelenés előtt, hogy jövő hónapban jelenik meg a lemez, rajta lesz egy dal nektek. Tehát úgy.
Jó, de nem hallottuk a dalt.
Nem hallottuk a dalt.
És a lemez megjelenése után kb. Két hétet találkoztunk egy vidéki sportcsarnokba, én úgy emlékszem, hogy ott találkoztam, talán Gyöngyösen vagy valahol, és ott már itt viszkikoláztunk. Tehát én szerintem ők ezt nagyon jól tudták, hogy tehát mi nem voltunk sohasem rosszban, tehát itt szemtől szembe soha nem, senki nem láthatott, hallhatott vitát kettőnk között, sőt mi is azok között, a szerencsések között vagyunk, akit megharapott a Gangsta Zoli, mert ugye akit a Zoli szeret, azt megharapdálja. Úgyhogy azt most
szeretnénk megnyilvánulni. Igen, így van. Ha még nem bulisztál vele, akkor ezt nem tudom.
Igen,
tehát most már sajnálom, hogy engem még nem
harapott. Általában, hogyha egy buli elég bizonyos tető, vagy hangulati fokot, akkor a Zoli elkezdi ölelgetni és harapdálni azokat, akiket szeret. És minket már többször is megharapott.
Nehéz ezután meg.
Van méreg fogadni.
Igen, egy perces csönd.
Tehát magyarul egy ilyen gerjesztett, de nem létező balhé volt köztünk.
És egyébként volt
bármilyen... Igény volt rá. Bocsánat, tehát a közönség részéről igény volt rá.
A közönséget nem szeret. Tehát a mai napig is látod, még szóval jön, pedig ez tényleg egy mondva csinált dolog volt.
És ugyanezen a lemezen az itt látható előadók zömét egyébként kiosztotta, tehát a Fresh is kapott, azt hiszem, egy dalt, vagy dalban idézetet, Geszti is kapott ugyanezen a lemezen idézetet.
A Fekete Vonat is, Aztán utána ugye a
junior,
igen. Hát,
figyelj, nekünk nem fájt a dal, tehát tényleg örültünk, hogy kiventillálták magukból, és hogy valamit csináltak, utána még olyan is volt, hogy fölmentünk hozzájuk, amikor ez itt nem az, ez itt az. Volt közösen ilyen fellépés is a Volt Fesztiválon, tehát hogy tényleg egy másodpercig nem volt harag.
Jó. Mondjuk azt mondjuk el, hogy egy ilyen feldolgozás, nem, mert ez egy feldolgozás lett gyakorlatilag, ez itt a színű dalunkat feldolgozták, ez itt nem azra.
Ilyen ez az ominózus dal, amit ugye a Bálint idézett.
Igen. Felénvel az alapjára.
Igen, a lényeg, hogy ilyenkor, amikor valamilyen dalt feldolgoz valaki, akkor a jogdíjak tekintetében azért illet volna valamifajta engedélyt kérni, hogy mi is részesülhessünk a dollármilliárdokból. Ez nem történt meg, ez a mi ajándékunk.
Szeretném, hogyha egy kicsit a zenei, az akkori zeneipar működéséről, hogyha beszélgetnénk, vagy tudnátok-e igazából mesélni arról, hogy hogyan működtek a dolgok, mert a ti könyvetekben azért vannak konkrét sztorik arra vonatkozóan, hogy mondjuk hogyan csaptak be benneteket sokszor promóterek, koncertszervezők, nem kaptátok meg a gázsit, vagy csak a gázsinak egy részét. Szóval valahogy nekem a könyvetekből az derül ki, hogy a 90-es években ez a formálódó zeneipar, igen, egy vadkelet volt, nem voltak még lefektetve a szabályok, nem voltak biztosítékok a művészek számára. Nekem az jön le, hogy eléggé kiszolgáltatott állapotban voltak akkor az előadók. Ezt így érzékeltétek? Vagy nekem ez rosszul jön le a könyvben?
Ez is igazából. Is. Tehát kapásból mi sem rendelkeztünk eleve számla, nem voltunk számlaképesek, amikor kezdtük az egészet.
Hát ugye mi volt az a szám?
Indul egy zenekar, elmegyünk fellépni a diszkóba, nem is volt szó arról, hogy bárki bármikor ott az egész megyében számlát adott volna. Tehát se a belépőr, se az italér, se a fellépőnek a gázsja. Tehát igazából ez nem volt, ennek nem volt kultúrája, nem volt, nem tudtuk, senki nem tanította, senki nem mondta. Ez sokáig így volt. Aztán utána szerintem mi az elsők között valahogy alapítottunk egy ilyen céget, pontosan azért, mert már éreztük azt, hogy ez tök ciki. Tök ciki, hogy főleg, hogy az ember egy nagyobb céghez mondjuk oda megy szponzoráció formájában, és ott meg már aztán tényleg kötelező volt a papírmunka, hogy akkor utána elkezdte sok ember, persze mi nem, vásárolgatni a számlát, és akkor mindenféle jutalékért.
Tehát ez,
mi nem, abszolút. És valahogy az a rendszerváltozás, ez akkoriban tényleg kicsikét kiszolgáltatott minket is, de ugyanúgy a piac összeszereplőjét. Tehát hogyha volt egy bizalom, akkor azt érdemes volt megtartani, de hogyha valaki ezt eljátszotta, az nagyon nehezen tudták utána megfogni, mert nem voltak bizonyítékok, meg semmi ilyesmi, hanem ha valaki nagyon ragadott a másikra, akkor az általában az saját maga elintézte a dolgot valahogy.
A zeneipar az tényleg ipar, már itt is jön? Jó.
Most
nem mondtál, az most sokat. Nem. De lehet, hogy időmérő van benne.
Lehet.
Ha sokat dumálunk,
végén
akkor...
Végén addig fogunk beszélgetni, hogy összesen.
Az jó, akkor lesz.
Holnap lesz, hát ez van.
A zeneipar az tényleg ipar volt. Tehát, hogy egy tényleg iparként kell elképzelni azt, hogy a zeneipar hogy működött, mert volt a lemezkiadó, aki ismerte az újságírókat, és ő küldött az újságíróhoz, a rádióhoz, a tévéhez, nem volt közvetlen kapcsolat. Tehát, hogy kellett egy kontakt, és a lemezkiadó ismert stúdiókat, ahova tényleg még működött ez a stúdióba vonulunk, az tényleg úgy nézett ki, hogy volt a stúdió, tehát nem otthon egy PC-vel zenét csinálunk, hanem a stúdióba el kellett menni napi szinten, és mint egy munkahelyre, és ott megcsinálni a dalokat. A videoklip készítő cég volt, nem az, hogy telefonnal holnap leforgatjuk itt, mert van egy jó házfalunk, és otthon megvágom. Tehát, hogy tényleg volt rá egy cég, mindenre volt cég, és mindenre külön oda kellett menni, és külön ott elintézni mindent, akár a lemezborító készítését egy grafikai céghez elmenni, és mindenhol ott kellett ülni, és mindenhol végigvárni, és mindenhol megcsinálni. Ehhez képest most már tényleg borzasztóan leegyszerűsödik minden, tehát hogy egy szobában ezt most már el lehet intézni az elejétől a végéig, tehát a marketing tevékenységig is.
De amiről te beszélsz, az már egy szabályozottságra utal, már egy kiépített rendszerre. Én inkább arra gondoltam, hogy átvertek benneteket. Ez mennyire volt gyakori?
Hogy... Nem volt gyakori, tehát volt ilyen, de nem volt gyakori.
Az más kérdés, hogy a gázsi tényleg nekünk azért volt bőgatyánk, nem azért, mert hozzátartozott feltétlenül a stílushoz, de az egyébként hasznos volt, hanem hogy ugye öltöző nem volt, tehát öltözőben nem tudtunk hagyni semmit. Ha ott hagytunk volna, az biztos, hogy onnan eltűnik. És a gázsit az volt, hogy még fémpénzben fizették ki, mert a belépőkből, és amikor a harmadik helyre mentünk, és a zseb az tele a belépőkkel és a gázsinkkal, nem kell nagy összegre gondolni, tehát egy 3000 forint volt, azt hiszem, az első gázsink fejenként, valami ilyesmi. De hát az is 100 forintosokból, 200 forintosokból, azért az megterhelő.
Akkor mit tudtál megvenni 3000 forintból?
Semmit, de spórolni nagyon jól tudtam.
És ha már ezt a zeneipart elkezdted mondani, ugye azt mindenki tudja, hogy Amerikában úgy nézett ki, nem a rap, de a fiú zenekarok, hogy gyakorlatilag marketing szempontok alapján legyen egy szőke, legyen egy barna, mit tudom én, legyen kigyúrva, stb. Tök mindegy, hogy akar zenélni, majd írunk neki zenét, írunk neki szöveget, mutasson jól a poszteren. Betaláltak titeket is azzal, hogy inkább így kéne kinézni, inkább ilyen szöveg kéne,
előtte.
Inkább mit tudom, még előtte?
Előtte. Nekünk volt egy, bementünk a BMG-hez, lemezkiadóhoz, és ők egy 9 hónapos opciós szerződést irattak velünk alá. Fogalmunk nem volt arról, hogy mi az, hogy opció, csak az volt, hogy szerződés. Van szerződésünk egy lemezkiadóba, azonnal írjuk alá. És a 9 hónap alatt gyakorlatilag, mint utólag kiderült, inkább parkolópályára tettek minket.
Ez még a Magnauton előtt volt.
Viszont a 9 hónap alatt mi jó kapcsolatot ápoltunk a hasonszörű zenekarokkal, már mint olyan pop előadókkal, akik szintén kiadóra vártak, és a startkőnél ott voltak. Ilyen volt például a Soho Party, meg az FLM zenekar. És a Soho Partynak mi írtunk szövegeket, mert hogy jóba voltunk, és gyere és táncold át velem az éjszakát. Ezt én megírtam és felénekeltem a konyhámba a saját kis magnómra, és amikor behívtak egy ilyen egyeztetésre, egy beszélgetésre, csak engem, akkor itt szólóban elmentem, és megmutatták, hogy figyelj, az van, hogy jó, amit csináltok, de kéne egy ilyen denszesebb valamit, és egy másik csapatból kinéztünk egy srácot, és ha azzal összeállnátok így tiketten, és csinálnátok egy ilyet, még mellétek raknánk valami csajokat, és akkor abból lehetne egy sikeres valami. Figyelj, mutatok egy dalt, hogy mire gondoltam. És megmutatta nekem a Soho Party Gyere és táncolj című dalt, mert az náluk jelent meg egyébként. És mondom, ez tök jó ez a dal, ezt én írtam.
Ne!
Tehát ők ott szembesültek azzal az egészen, és ha tudtam egy határozott nemet mondani, hogy nem, köszönöm szépen, mi ezzel az Animal Cannibals-szel kísérletezünk tovább, ha működik, akkor működni fog így is, ha nem működik, akkor ez meg egy... Mert azt mondták, hogy ez egy 60%-os produkció még így, és ez olyan jó volt, ez olyan ösztönzőleg hatott nekünk egyébként. Tehát, hogy onnantól kezdve az a csak azért is benne van az emberben. Nyilván egyébként bennünk volt, meg ugye a közhiedelemben is benne van ez, hogy ha kiadóhoz kerülsz, akkor eladtad magad, mert majd a kiadó mondja meg, milyen dalaid legyenek, hogy nézzél ki.
És egyébként ez simán lehetséges, tehát van olyan sok előadó, akinek
segített kell is mutatni.
Igen, kell is. És sajnos van olyan sok olyan előadó, akinek rossz utat mutatnak, vagy nem mutatnak semmit se. Tehát ilyen szempontból nem írnám le a lemezkiadóknak, meg a menedzsmenteknek az ötleteit, meg a hozzáadott értékét, csak mi nálunk ez nem működött, tehát mi elég önfélyek voltunk, és soha nem hagytunk beleszólni semmilyen
ez mást. Most ez a pont, ahol szeretettel elköszönünk a podcast hallgatóitól.
Viszont pedig most akartam elmondani, hogy...
És ezt már csak azok fogják hallani, akik viszont előfizetnek a HVG 360-ra, vagy már eleve előfizetők, ott ugyanis még nagyon sokat fogunk beszélgetni, sőt a HVG 360-on videó is látható. Én most ezt leszögezem, hogy nagyon érdemes videó nézni.